Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Urunk, életünk a föld porához tapad, eleveníts meg bennünket a Te igéddel, mert lábunk előtt mécses a Te igéd ösvényünknek világossága. Így olvasom Istenünknek igéjét a Zsoltárok könyvének 130. részéből, annak is mind a 8 verséből. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg szavamat. Füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem is, bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Istenünknek szent lelke tegye áldottá az ő igéjét mi bennünk, ezért gyertek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy az életnek akár a magaslatait, akár a mélységeit élhessük meg, te ugyanúgy vársz minket haza, ide a te szent templomodba, a mi lelki otthonunkba. Magasztalunk, Urunk, hogy így érkezhettünk meg, és áldhatunk téged a mai úrnapján is, amelyet azért rendelsz el a mi életeinkbe, Urunk, hogy emlékezzünk arra az első feltámadási vasárnap reggelre, amikor erőt meríthettek a gyászoló szívek, a megtörtek, a mélységben járók, hogy te reád nézzenek. Kérünk hát, Urunk, hogy ez a mai délelőtt lehessen számunkra is a felemelkedésnek, a mélységből való felemelésnek az alkalma. Jöjj hát el mi közénk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusnak ereje által, és te add meg most is számunkra a lelki kenyér, a te igéd által mindazokat a lelki javakat, amelyekre szükségünk van. Te látod, Urunk, azt az utat, lelkileg, testileg, amelyen most idejöttünk te hozzád. Kérünk hát, hogy nyisd meg és áld meg az ige hirdetőjének lelkét és ajkát, hogy hallhassuk általa a te igédet és üzenetedet, személyesen egyen-egyenként a mi életeink számára. S kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a mi szíveinket is, hogy szélesre tudjuk tárni a lelkünk ajtaját, hogy befogadhassunk téged, az élet Urát. Kérünk hát, így jöjj közel hozzánk, Urunk, a te igéd és szent lelked által. Jézus nevében kérjük mindezeket. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, Jézus Krisztus szavát, amely alapján az ő szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek Máté evangéliumának 24. fejezetéből, a 45. verssel kezdődően. Így szól az Úr Jézus. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál Ura, amikor megjön. Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt, ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és szolgatársait verni kezdeni, és együtt enne és inna a részegekkel, megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, az emberi életnek az egyik alapvető kérdése az, hogy ki vagyok én. Egyszer láttam egy filmet a televízióban, amelyben a főhős egy baleset miatt elvesztette az emlékezetét, és az egész film folyamán a történetben kereste az ő identitását. Folyamatosan hangzott és zengett a kérdés, hogy ki vagyok én? Mindenkitől ezt kérdezte. Ki vagyok én? Ki vagyok én? Gyakran az ember egy egész életen keresztül keresi erre a kérdésre a választ, és jobb esetben megtalálja, és fel tudja fűzni az ő életét a ki vagyok én kérdésre adott válaszra. Az igében egy példázattal szemlélteti Jézus azt, hogy ki az ember. Tulajdonképpen ezzel a példázattal részben válaszolni akar az embernek erre az alapvető és egész létét milyen meghatározó kérdésre, hogy ki vagyok én. Néhány fontos tényt helyez a mi szívünkre, néhány fontos tényt tisztáz az ige. Az első ilyen fontos dolog az emberrel kapcsolatban, ami a példázatból úgy érzem, hogy üzenetként kidomborodik, az az a kijelentés, hogy szolgák vagyunk. Az ember felteszi a kérdést, ki vagyok én? Jézus válaszol, szolgák vagyunk. Volt idő, amikor a társadalmi rendben is manifesztálódott, megmutatkozott ez a tény, hogy szolgák vagyunk, és úgy hívták ezt a társadalmat, hogy feudalizmus, és úgy hívták a társadalomnak a többségét, több mint 90%-át, hogy jobbágy. Nyilván nem túl népszerű dolog a demokrácia hatalmas vívmányai után erről beszélni. Nevezetesen az, hogy nagyon sokáig így működött az emberi társadalom, hogy az emberek többsége úr alá vetett ember volt. Valakinek szolgált, és nem csak úgy, hogy jobbágynak és szolgának hívták, hanem valóságosan is szolgálni kellett valakinek. Az emberek többsége így élt. Furcsa és idegen, sőt, taszító a mai ember számára elképzelni azt, hogy valamikor ilyen volt a társadalom. Hogy valamikor az emberek magától értetődőnek érezték és gondolták és gyakorolták, hogy szolgálnak. Azért furcsa ez, kedves testvéreim, a mai világban, mert ma nem a szolga mi voltom van a hangsúly, nem ez tartja össze a társadalmat, nem ez a dologat kohéziós erőt neki, hanem az, hogy az ember azt mondja magáról, hogy méltóságom van. A mai ember úgy érzi, hogy jár neki a méltóság, a szabadság. Úgy is szoktuk ezt fogalmazni, hogy ezek alapvető emberi jogok, hogy szabad vagyok, nem szolga. Szabad vagyok, és egyenlőségben élünk. Alapvető emberi jogok, mondja a mai ember, és egy kicsit valljuk meg őszintén, ezek az emberi jogok hadhajtásokat is hoznak, és az igazság érzetünk azt diktálja, hogy ez egy kicsit nem az igazsághoz mérten működik. Amikor sok mindenkinek adunk jogokat, és nem beszélünk arról, hogy az embernek legalább annyi kötelessége van, mint joga. A hangsúly eltolódott a mai világban. Első eltolódott alfelé, hogy az ember szabadnak érzi magát, és azt mondja, hogy nekem jussom van. A latin jus, jog szóból ered ez a magyar szó. Jussom van. Nekem jár. Sok minden jár nekem. És amikor ezt látjuk a szabadságjogok hatalmas világában, akkor a gondolkozó ember egy picit megáll, és elgondolkozik azon, hogy vajon mindez különböző szabadságjogoknak a hangsúlyozása nem csak egy ködösítés, hogy vajon nem csak egy módszer, egy kifinomult módszer, vajon nem ugyanolyan szolga sorsban tartanak bennünket, vajon nem ugyanúgy szolgálunk életünkkel, gondolatainkkal, vagyonunkkal, mint akár 500 évvel ezelőtt. Nagy kérdések ezek, kedves testvéreim. Mert a mai ember valóban azt gondolja, hogy szabad, és talán a szabadságnak egy magasabb fokát éljük, meg lehet utazgatni ide-oda, véleményt lehet nyilvánítani, de azért azt is érezzük, hogy vannak olyan szavak, amit nem szabad kimondani. Vannak tabu témák. Miféle szólásszabadság ez vajon? Miért rakják mellékvágányra azt a tudóst, aki nem a fősodratú tudománynak az elméleteit hirdeti? Miért van az, hogy a keresztjének úgy igazán nem jelenhetnek meg a közéletben? És hogyha meg is jelennek, titkon tartják, nem beszélnek arról, hogy keresztjének. Miért van az, hogy a hollywoodi filmekben, minden egyes filmben szinte, kivétel nélkül, nézzük meg egyszer a filmeket ilyen szempontból. A kereszténység vagy közömbös, de leginkább negatív tényben tűnik föl. Tegnap is láttam egy filmet, a főhős egy keresztény volt, a vérengző gyilkossá vált. Sorolhatnám ezeket. Miért van ez, kedves testvéreim? Véletlen? Legyen meg mindenkinek a hite szerint. Az biztos, hogy a mai ember nagyon szabadnak gondolja magát, és ebbe a szabadságába lassan belerokkan. Ebbe a kapaszkodó nélküliségbe, partalan életbe lassan beleroppan a mi társadalmunk is. És még a legfelszínesebb ember is elismeri azt, hogy válság van, hogy csőd felé megyünk. amelynek az egyik felszínes megnyilvánulása csupán a gazdasági válság, ezek mind-mind mélyebb lelki okokra vezethetőek vissza. A mai ember azt hiszi magáról tehát, hogy nem szolga, és ennek súlyos következményei vannak az életére nézve. Ahogyan Vörös Sándor megfogalmazta, uraktól nyüzsög a végtelenség. Uraktól nyüzsög a végtelenség. Mármint olyan uraktól, akik magukat gondolják úrnak. Mert azzal, hogy az ember azt mondja, hogy szabad, nem azt a szintet érte el, hogy én egyenlő vagyok a másikkal, hanem ezt a szabadságát mindig arra akarja kihasználni, hogy a másik felé kerekedjen. Hogy a másikat elnyomja, a másikon uralkodjon. Tehát ilyen ez a úgynevezett szabad világ. És ebben a szabad világban kell nekünk, akármennyire furcsán is hangzik, és akármennyire is antidemokratikus, kimondanunk, hogy szolgák vagyunk. És ezt be is tudom bizonyítani. Szolgák vagyunk, és hogyha ezt kimondjuk, akkor a kérdés felmerül, hogy kinek a szolgái. Mert ugye a szolga nem csak a levegőben lóg, nem csak egy különálló egyéniség, egy individuum, hanem valakihez kötődik, aki az ura. Kié? Két lehetőség van. Az egyik lehetőség, hogy Istennek a szolgái vagyunk. A másik lehetőség, hogy valami másé, ami nem Isten. Ez a két lehetőség van, ezt a két utat lehet választani. Nincs más alternatíva. Nincs olyan, hogy autonóm vagyok. A mai világ másik nagy hazugsága az, hogy az ember individuum, különálló lény, ki lehet szakítani a közegéből, és ott is egész jól elboldogul. Hogyha ezt úgy elhinnénk, akkor mondja nekem valaki, hogy miért olyan nagy büntetés a magánzárka. Miért olyan nagy büntetés az, hogyha csak egy napig valakit egy sötét zárkába bezárnak, úgyhogy egy emberrel sem érintkezhet. Próbáljuk egyszer ki. Próbáljuk ki azt, hogy elmegyünk akár csak 3 órára egy olyan helyre, ahol egyetlen ember sincs, és csöndben vagyunk. Nem tudom, én nehezen bírom az ilyen dolgokat. Egy-egy magányos túra alkalmával már 2 óra után vágyakozom haza. Vágyakozom az emberek közé, vágyakozom a szeretteim közé. Az ember relációkba, kapcsolatokra teremtett lény. Szükségünk van arra, hogy egymáshoz szóljunk, hogy közösségben legyünk. Ez táplálja a mi lelkünket. Igen, valakihez tartozunk. De kinek az ura vagyunk? Kihez tartozunk? Istenhez? Hogyha Istenhez tartozunk, akkor talán legtöbben ezt átéljük, és tudjuk, hogy akkor vagyunk igazán szabadok. Tehát, hogyha az ember a szabadságát akarja elérni, akkor legyen Istennek a szolgája, és ő a legnagyobb szabadságot, amit ember elérhet ezen a világon, megadja neki. Azáltal, hogy felszabadít bennünket. Felszabadít Jézus Krisztusban. Megszabadít attól, amitől magunk nem tudnánk egyébként megszabadulni. Leveszi azt a terhet a vállunkról, amit nem tudunk magunktól eldobni. És ez nem más, mint az elrontott élet, a bűnnel teli életnek a terhe. Ezt elveszi tőlünk. És valóban szabadok leszünk. És rájövünk arra, hogy milyen jó dolog Istennek szolgálni. Mert Isten szolgái nem rabszolgák. Isten szolgái gyermekek. Olyan ez, mint egy nagy család, amelyben Isten az atya, és mi vagyunk a gyermekek. Ha viszont másnak szolgálunk, aki vagy ami nem Isten, akkor egy idő után rabszolgává válunk. Az embernek egy ősi kísértése az, hogy a teremtő helyett a teremtményt szolgálja. Sőt, nagy kísértés az, hogy a saját csinálmányát, a saját maga által megalkotott tárgyat, vagy alkotást, vagy gondolatot, vagy eszmét szolgáljon. Igen, ha más szolgálunk, rabszolgák vagyunk. És sajnos ez a gyakoribb. Ez a gyakoribb út, amelyet az emberek választanak, hiszen mik azok a dolgok, amelyeknek szolgálnak az emberek általában? Szolgálnak vágyaknak, olyan megfogalmazhatatlannak tűnő, vagy esetleg kimondott vágyaknak, amelyek meghatározzák az embernek az életét, az életútját. Nyilván nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sokan belesodródnak az anyagiaknak való szolgálatba. Aztán vannak, akik eszméknek, elméleteknek szolgálnak, elégetik az életüket egy-egy eszméért. Vannak, akik embereknek. És lehetne sorolni azokat a bálványokat, amelyek ott trónolnak minden, és nagyon sok ember szívének a közepén. És ezek a bálványok, ezek az élettelennek tűnő dolgok, ezek a belső ösztönök, motivációk eluralkodnak az emberen. és egy iszonyatos nagy rabszolgaságban tartják. A végeredmény felől lehet megérteni és meglátni azt, hogy kikinek szolgál, ugyanis ha az ember nem Istennek szolgál, akkor a bűn, a betegség és a baj egyre inkább növekszik az életében. És hogyha elkezd Istennek szolgálni, akkor ezek csökkennek, nem szűnnek meg sajnos, nem szűnik meg a bűn, nem szűnik meg a betegség és a baj, mert ez azért a keresztény embert is masszívan érinti, de hitem és tapasztalásom, hogy ezek csökkennek. Mert Isten egyre inkább az élettel tölti meg, a bűnbocsánat energiáival tölti föl a mi életünket. A történetben is ez a kétféle út jelenik meg, kétféle szolga van a példázatban. Ott van a hű és okos szolga, és a másik oldalon a hűtlen és gonosz szolga. Mindketten engedelmeskednek. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a gonosz szolga letörte a rabigát. Forradalom az egy nagy mágikus szó, amelyet istenítünk a mai világban. A rabiga letörlés az egy nemes cselekedet. Ez a szolga is letörte a rabigát. Nem engedelmeskedik az úrnak, fellázad, de sokkal gonoszabb úrnak kezd engedelmeskedni. Engedelmeskedik az ösztöneinek, testiségnek, és engedelmeskedik a vágyainak. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert megjelenik benne egyből a hatalmaskodás ösztöne. Ugyanaz, amiről az imént szóltam, mint az ember szabadnak érzi magát, egy kis ördög egyből azt mondja, hogy ez a szabadság arra való, hogy a másikon uralkodjál. Milyen kifordított gondolat ez. De ez a példázatbeli szolga is uralkodni akar, uraskodni, hatalmaskodni az ő szolgatársain. Igen, verni kezdi az ő szolgatársait. Azt tapasztalhatjuk, a szabadság ezt eredményezi. Az a szabadság, amit az ember kitalál magának. Mert voltak éppen egy mély emberi gyarló vágy, hatalomvágy az, ami egyből megfogalmazódik. Aztán a másik, amit egyébként a tékozó fiú példázatában is láthatunk, a testiségnek az elhatalmasodása. Enni, inni kezd, részegeskedni kezd. A tékozó fiú is ugyanúgy, amikor elhagyja az atyai házat, eszik, iszik, részegeskedik, eldorbézolja a vagyonát. Ugyanezt teszi ez a felszabadult szolga is, aki letörte a rabigát a válláról. Engedelmeskedik. Úgy látjuk, hogy ő is engedelmeskedik. És a különbség csupán az, hogy nem Istennek. Aztán ott van a hű és okos szolga, aki szintén engedelmeskedik, mert hát mindannyian szolgák vagyunk, ura parancsának. És ez az ő engedelmessége talán nem annyira látványos, talán egy picit unalmasnak is tűnhet a mai felpörgetett világban. Ő csak egyszerűen szolgál és dolgozik. Semmi különös. Ő csak végzi a munkát. De azt hiszem, hogy ez a legnagyobb. Mert mindig tudatában tartja, és ezért okos szolga. Az, hogy ő Istennek tartozik, illetve hát a példázat fogalom körében visszatérve az urának tartozik elszámolással. Ő tudja, hogy ő nem úr. Ő tudja, hogy neki van feladata, és az teljesíti, és elvégzi a munkáját. Mind a ketten engedelmeskednek. Tehát szolgák vagyunk. A második fontos üzenete a példázatnak érzésem szerint az, hogy vannak ránk bízottak. Tehát úgy vagyunk szolgák, hogy vannak ránk bízottak. Erről már részben szóltam, hiszen az embert kapcsolatokba teremtette az Isten. Kik ezek az emberek? Kik azok, akik ránk bízottak? Magyar nyelv szemléletesen azt mondja, hogy az enyéim. Ugye, hogyha kimondjuk ezt a szót, hogy enyéim, akkor nem arra gondolunk, hogy az Ázsiában élő éhezők tömege, hanem az enyéim azok, akikkel a legszorosabb kapcsolatban vagyok, a családom, a kapcsolataink, a barátságok, barátnők, szomszédok, gyülekezet, azok az emberek, akikkel találkozunk, akikkel dolgunk van. A Biblia nyelve azt mondja, hogy ők a fele barátaim. Vagy azt is mondhatnánk, hogy azok az emberek, akiket úgymond a sors idézőjelbe elénk sodor. A rászorultak, vagy egy kis másalangzó beiktatásával a rám szorultak, akik rám szorulnak éppen. Ők az enyém. Nekünk, nekik kell szolgálni. Feladatunk, küldetésünk van az irányunkban. A hű szolga az szolgál. És milyen érdekes, a példázat azt is megmondja, hogy hogyan szolgál, ki adja nekik az eledelt. Ez egy nagyon egyszerű dolog, az, hogyha valaki táplál egy másik embert, azonban mégis egy ilyen nagyon mély képi, szimbolikus jelentőséggel bír, tehát az élet energiáit biztosítom a számodra. Nyilván nem csak arról van szó, hogy testileg tápláljuk egymást, adjunk egymásnak ételt, biztosítsuk a szeretteink számára a betevő falatot, főleg egy család fő számára, hanem ez lelki szinten is ugyanazt jelenti. Biztosítsuk a lelki eledelt egymás számára, a közösség, és hát nyilvánvaló módon azokat a lelki eledeleket, amelyeket az Isten rábízott a szolgára, ránk is bízott sok mindent. Olyan lelki eledeleket, amelyeket nekünk oda kell adni azoknak, akik mellettünk élnek. Így lehetünk hűségesek. Nem feltétlenül az a hűséges atya, aki így nappal át éve robotol, hogy meglegyen a családnak a vélt vagy valós szükségletek kielégítése, az egzisztencia. Fontos az anyagi egzisztencia, de emellett a lelki egzisztencia is nagyon fontos. Ezt is ki kell adnunk, mint Isten hűséges szolgái. Igen, azt láthatjuk, hogy a hű szolga szolgál, a gonosz szolga pedig basáskodik. A harmadik fontos üzenete a történetnek az, hogy mindez nem csak a levegőben lóg, mindez nem csak egy szép önkéntesség, és a végén mindenki feloldódik a nagy nihilbe, vagy éppen a nagy nirvánába, hanem a végén meg kell állnunk, és felelnünk kell Urunknak. Felelnünk kell mindarról, hogy mit tettünk. Van erről más példázat, és erről is hangzott itt igehirdetés, úgy gondolom, akár már többször is. Akár hiszi az ember, akár nem, hogy szolga, akár hiszi a mai ember, akár nem, hogy van Isten, egyszer kérlelhetetlenül nyilvánvalóvá válik mindez. Mert meg kell állni Isten előtt. Meg kell állni, és akkor még a legnagyobb szabadságharcos és szabadságjogokat és közösség megkötöző erejéről és a vallás rabságba tartásáról prédikáló nagy liberális ember is meg kell ott álljon. És Isten elmondja, hogy ember, te szolga voltál. Mit kellett tenned, és beteljesítetted-e a küldetésedet? Igen, eljön az ítélet napja, eljön az elszámolásnak az ideje. A történet úgy fejeződik be, hogy Jézus ezt az ítélet napját előre vetíti, és egy eléggé brutális képpel azt mondja, hogy akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára jutatja, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Ha ezeket az igéket halljuk, és ezt a generállogiont más példázatok végén is elmondja Jézus, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy megrettenjünk. De azt gondolom, hogy akkor vagyunk okos és hűszolgák, hogyha végig gondoljuk, hogy van-e okunk a félelemre. Volt egy professzor a teológián, aki mindig azt mondta, amikor meglátta a vizsgahelyiség előtt tettegő teológusokat, akik épp vártak arra, hogy bemenjenek levizsgázni, pánikszerű félelemmel, hogy a biztos tudás elűzi a félelmet. Nyilván akkor ez már nem volt túl nagy hatása, mert vagy volt biztos tudás, vagy nem volt biztos tudás, ez a vizsgán elég hamar kiderült. De annyi hatalmas nagy igazsága van ennek a mondásának, hogy a biztos tudás előzi a félelmet, hogy akár az ítélettel kapcsolatos félelmeinket is előzi az a biztos tudat, hogy mi megváltott gyermekei vagyunk Istennek, sőt, ezen túl keressük a küldetésünket, feladatunkat, sőt, be is teljesítjük azt. Tehát nem csak hallgatjuk az igét, hanem meg is cselekedjük azt az életünkbe. Ez a kettős krisztusi kritérium. Hallgassuk, mert a hit hallásból van, aztán majd a templomból kilépve cselekedjük is meg. Hogyha ez a biztos tudásunk megvan, akkor azt gondolom, hogy nem kell félni. Sőt, várni lehet. Várni lehet azt a pillanatot, amikor a feltámadott Jézus előtt meg kell állnunk. Erről szólt a felolvasott 130. Zsoltár. Arról szólt, hogy várom az Urat. Jobban, mint az őrök a reggelt. Az őrök a reggelt. Volt szerencsém géppisztollyal őrséget adni, és nagyon vártam a reggelt. Megmondom őszintén, nagyon vártam. Alig vártam már, hogy a madarak elkezdjenek csicseredni. Amikor még bármi világosság is megjelenne a keleti horizonton, a madarak elkezdenek iszonyatos hangerővel énekelni. És ez már mutatja, hogy jön a hajnal. A keresztény ember is így várja Istent, Isten megjelenését, az utolsó napot. Mikor jön már a hajnal? Mikor lesz már az, hogy mindaz, amit ebben az életben hittem és cselekedtem, a teljességre eljut? Vagy egy másik hétköznapi példát mondva, nagyon gyakran előfordul a családban, hogy a gyerekek rendet raknak a szobájukba, és olyankor mindig bezárják az ajtót. és rendet raknak, és akkor kinyitják az ajtót, hogy megmutassák a szülőknek, hogy lám ők mit tettek, mit munkálkodtak. Valahogy mi is így kell várjuk azt az a nagy ajtónyitást, amit Isten majd az utolsó ítélet idején megnyit. Rányitja a mi életünkre az ajtót, és látszik születésünktől halálunkig minden. Milyen rendet tartottunk vajon? Hogyan munkálkodtunk? Hűek voltunk? Azt hiszem, hogy ha mindent megteszünk Isten erejéből, a Szentlélek segítségével, akkor nem kell félnünk, sőt, egy ilyen gyermeki örömmel várhatjuk azt, hogy mikor nyitja már ki Isten az ajtót. Mikor válik nyilvánvalóvá a sok imádság, amelyet titkon elmondunk, a sok szolgálat, az adakozás, azok a dolgok, amelyeket teszünk Isten érdekébe titkon, zárt ajtók mögött, a belső szobában. Aztán Isten majd kinyitja ezt az ajtót, és ahogy Jézus Máté evangéliumának az elején a hegyi beszédben mondja, amit titkon cselekszel, ő nyilván megfizet azért. Tehát egy jutalom vár a kegyesekre, és most inkább ezt szeretném már egy picit kidomborítani, hogy ne a félelem lelke uralkodjon el rajtunk, hanem az a bizalom, amely az Isten gyermekeinek a bizalma, hogy ő velünk van, és a végén nyugodt szívvel állhatunk meg ő előtte. Azt mondja az ige, hogy a hű és okos szolga az ura egész vagyona fölé rendeltetik. Tehát fölemeli, egy nagyobb méltóságra helyezi. Mondhatnánk azt is, hogy ez lesz a feltámadás, amikor egy ilyen por, test, idő, korlátok közé szorított életből fölemel bennünket Isten az örökké valóságba. Egész vagyona fölé rendeli. Azt jelenti ez, hogy a méltóságot nem mint jusként kapjuk meg, nem mint saját jogunkként, hanem Isten adja, ajándékozza nekünk. Ő ajándékozza ezt a végtelen szabadságot, ez az örök életet mindannyiunk számára, hogyha hű és okos szolgaként éljük ezt az életet. Kérdés, hogy ma milyenek vagyunk. Mert nem a holnapra, és nem feltétlenül a régi időkre kell gondolnunk, amikor a hit cselekvéséről van szó, hanem a mai napra, az életem jelen való pillanataira, problémáira, az élethelyzetemre. Ma milyenek vagyunk? Hogyan várjuk az Urat? Hogyha eljönne most ebben a pillanatban, akkor mit látna, ha kinyitná az életünknek az ajtóját? Hiszem, hogy legtöbben, akik itt vagyunk, keressük és végezzük a feladatunkat, munkánkat. Hiszem, hogy hűségesek vagyunk még a legkisebb dolgokban is. Mert tudjuk, hogy szolgák vagyunk. Tudjuk azt, hogy vannak ránk bízottak, és tudjuk azt is, hogy felelnünk kell Urunknak. Ha ezt átéljük, akkor nekünk is jutalom lesz már ebben a világban és az örökké valóságban is osztályrészünk. Ha tehát feltesszük a nagy kérdést, amelyet az elején is elmondtam, hogy ki vagyok én, akkor az igével együtt felejtjük mindannyian, az Úr szolgája vagyok. Amen. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy elmondtad ezt a példázatot egykor a tanítványaidnak. Köszönjük azt is, hogy akkor mondtad el, amikor lélekben már a Golgotai keresztre készültél, amikor már tusakodtál a legnagyobb szolgálat elvégzése előtt, amely érdeméből bűnbocsánatunk és örök életünk van. Köszönjük, hogy rávilágítottál most a mi életünkre. Látod, hogy mi van benne, mi az, amiben hűségesek vagyunk, és mi az, amiben még nem. Kérünk, adj nekünk jó előmenetelt, add, hogy a te lelked hatalmas ereje által formálhatjunk kezed alatt. Szeretnénk hűséges szolgáid lenni. Szeretnénk várva várni azt, amikor te visszaérkezel. Így adj nekünk kitartást, így adj hitet, és növeld a mi hitünket, növeld a mi szeretetünket. Add, hogy tudjunk figyelni, gondoskodni, szolgálni testileg és lelkileg is ránk bízottaknak. És ezáltal tudjuk, hogy neked szolgálunk, mert te utasítasz erre bennünket. Te, aki a szolgák szolgája vagy, te, aki önmagadat adtad, érettünk. Így áld meg, kérünk közösségeinket, gyülekezetenket, családjainkat, szeretteinket, add, hogy hirdethessük egész életünkkel a te nagy neved dicsőségét. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.